mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, illetve szép napot, aki most csatlakozik 8 óra 8 perckor. Ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án. Még mindig június 10-e van, és kedd, de ugye ez az első munkanap ezen a héten a pünkösd miatt. A stúdióban Gede Balázs.
És Kántor Endre, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Elmondjuk az elérhetőségünket is, 0636 980 980. Ide lehet nekünk írni, kérdezni, észrevenni, véleményezni, bármit.
Igen, én néztem közben Messengeren érkezette üzenet, oda a legutolsó az volt, hogy amit Norvégiából küldött fotót a kedves hallgatónk, aki onnan követ minket, de egyébként Ulmból is követnek, azt is figyeltem. Igen. És azt is mondta a kedves hallgató, hogy még mázlink van ezzel a 20 pár fokkal itt Magyarországon, hiszen ott 18 fok és tragédia időjárás van napi két viharral, úgyhogy ezzel kell megküzdeni Ulmban. Na de, nézzük meg, hogy mi a következő témánk.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
És az pedig az,
hogy... Az, amiről már szó volt.
Amiről beharangoztunk korábban.
Igen. A szegénység, csak ugye mi a nyugdíjasokra hegyeztük ki a fél nyolcas beszélgetésünket, hogy hányan élnek a szegénységi küszöb alatt, és ez a bizonyos szegénységi küszöb, ugye ott is elhangzott, hogy a KSH már egy jó ideje ezt nem méri, nem számolja, úgyhogy valamilyen módon létre kell hozni ezt az adatot. És hát valahol lekörül fog ez a beszélgetés is pörögni, hogy mit nevezünk szegénységnek, mi történik a KSH-nál, és egy csomó minden más kérdés felmerül. Itt vannak ezügyben a vendégeink, Tátrai Anna Mária, a szociológus, az ELTE adjunktus, és Gábos András, a tárkivezető kutatója. Szervusztok, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánunk!
Mit lehet tudni arról, hogy a KSH miért hagyta abba ennek a követését, a szegénységi küszöb számítást derogált, nem jó ezt publikálni, vagy mi történt itt, hogy nem nincsenek ilyen támaszaink, hanem mindenki magának számol valamit, amivel tudja közelíteni ezeket az értékeket?
Talán egy lépést hátrébb tennék, és úgy indítanám ezt. Ugye a szegénységet különbözőképpen közelíthetjük, meg különböző koncepciók vannak, és ehhez különböző mérési eszközök társulnak. Az biztos, hogy amikor jövedelmi szegénységről beszélünk, akkor mindig abból indulunk ki, hogy megmérjük esetünkben a magyar társadalom jövedelem eloszlását, tehát megnézzük, hogy a háztartásoknak és a benne élő személyeknek mekkora a jövedelme, és őket sorba rendezzük egy ilyen tornasorszerű skálán, a legalacsonyabbtól a legmagasabbig. És ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy ki a szegény, kell választanunk egy küszöböt ebben a jövedelem eloszlásban. Ezt kétféleképpen tehetjük meg legalább, ennél többféle megközelítés van, de most maradjunk kettőnél. Az egyik az úgynevezett abszolút megközelítés, amikor kívülről egy szakértői becslés alapján meg tudjuk mondani, hogy az adott társadalomban mi a létminimum, hogy most már közvetlenül is kapcsolódjak a kérdéshez, és 2015-ig ez hivatalosan számított adat volt Magyarországon, amit a KSH minden évben kiszámolt, és ez valóban 2015-ben abban maradt. Mindjárt visszatérek ide, csak még elmondom a másik megközelítést, ami a relatív megközelítés, amikor magából az eloszlásból számítunk egy küszöböt, és ez az Eurostat, vagy az Európai Bizottság ajánlása és számítása szerint a medián, tehát a középső, az eloszlás közepének a 60%-a. Aki ez alatt él, az szegény ebben a megközelítésben. Ez mindig van, hiszen az eloszlásból számoljuk. Persze. Ez mindig van. Azt, hogy miért hagyta abba a KSH létminimum számítást, ez egy jó kérdés. Nyilván két szereplő, két féle választ adna. A KSH azzal indokolta, talán ha jól emlékszem, hogy ez a számítási módszer, amit ők követtek, az már nem felelt meg feltétlenül az adott kor követelményeinek. Nyilván a bírálók pedig hát úgy látták, hogy akár megfelelt, akár pedig hát nyilván akkor lehetett volna ezen.
Igen, hát a módszertant lehetett
volna váltani, vagy finomítani, és adaptálni ahhoz a... Ez hát elmarad, de szegénységük küszöböt az mindig van, persze, mert a relatív küszöb az mindig van.
Nyilván a bírálók ugye azt mondják, hogy hát ez egy direkt manipuláció, így nagyon klasszul, mint mondjuk a vonatok átszámozásával. Ha nem jelenik meg a késő vonat, akkor ezt így el lehet titkolni, hogy milyen a szegénység Magyarországon. Tehát megjelenik egy ilyen kritika ezzel kapcsolatban. De ez a nagyobb probléma van, mégpedig az, hogy ugye a KSH szolgáltatja az Európai Uniós tagországi méréseket, kutatásokat, és egész Európai Uniós szinten, ugye ebben az úgynevezett EU-SILK, hogyha jól mondom, kutatásba, ezek az adatok kerülnek be, tehát akkor van egy olyan kép Magyarországról, ami nem biztos, hogy helytálló.
Igen, én azt hiszem, hogy ez a problémának tényleg a központi eleme, hogy ugye már tagjelöltként is vállalnunk kellett azt, hogy korrekt módon az uniós irányelveknek megfelelően gyűjtjük az adatot, éppen azért, hogy legyen egy olyan tükör, amiben láthatjuk, hogy mi a helyzet. Látható ez akkor a hazai kutatók számára, de elsősorban látható a policy formálók számára. Az a probléma, amit feltártunk, amivel áprilisban a nyilvánosság elé léptünk, ez éppen ezt tematizálja, hogy az az egyetlen olyan kutatás, ami alapján jövedelmi szegénységet lehet ma Magyarországon kutatni, ennek a kutatásnak a jövedelem adatai sajnos több éven át nem megbízhatóak.
Hogy lehet egyáltalán akkor ezt kutatni?
Én személy szerint azt gondolom, hogy ebben a mai állapotban nem lehet ma a jövedelmi szegénységet kutatni Magyarországon megalapozott adatokon 2014-től. 2013-ig nem találtunk olyan problémát, ami ezt lehetetlenné tette volna. 2014-től azonban mindegyik évben más-más problémák kerülnek elő, többféle problémát is azonosítottunk, de minden évben jelen van olyan probléma, ami számunkra egyértelművé teszi, hogy ezek az adatok nem megbízhatóak.
Akkor, hogyha nem csak kutatóként, hanem mondjuk szociológusként is nézed ezt a témát, akkor hogyan lehet egyáltalán demográfiát kutatni Magyarországon, megnézni azt, hogy élnek a különböző decilisek Magyarországon, hiszen ez borzasztóan nehéz, akkor rengeteg vitára ad okot, aminek ugye hát partalan vita, mert mindenki mutogat valamire, és mindenki megalapozottnak találja a saját állítását.
Igen, tehát amit még az előbb elmondtam, és nem szeretnék nagyon módszertani keretek közt maradni, ugye többféle megközelítése van, nem csak jövedelmi megközelítése a szegénységnek, ezért szerencsére elég sokféle adatot ismerünk, és tudunk vizsgálni annak érdekében, hogy a magyar társadalmat egyébként le tudjuk írni különböző szempontok szerint. Az biztos, én csak megerősíteni tudom azt, amit Panni az előbb mondott, hogy kétségessé vált az, hogy az elmúlt időszakban, hogyha jövedelmi szempontból nézünk a magyar társamra, hogy olyan a valóságot látjuk-e, vagy pedig adatproblémákat. Ez az egyik, a másik az, hogy tehát, hogy vannak olyan nem jövedelmi adataink, amelyeket, hogyha használunk, akkor végül is össze tudjuk. Tehát valamelyest a képet magunk számára ki tudjuk alakítani, a fenntartásaink mellett is. És azt gondolom, hogy vannak nagy trendek Magyarországon, voltak a 2010-es években is, amit hát meg tudunk valamennyire le tudunk írni, de az biztos, hogy a 2023 óta tudomásunkra jutott, vagy akkor feltárni kezdett problémák, hát visszamenőleg is megkérdőjelezik azt, hogy jól írtuk el ezeket a folyamatokat.
Tehát hú, hogyha jól értem, akkor az azt jelenti, hogy már jó pár éve nem biztos, hogy jó képet mutatott az, amit lehetett olvasni, akár a sajtóban, akár az adatközlések után. Ami azt jelenti, hogy vissza lehet egyáltalán menni, és megnézni az akkori adatokat egy másik módszertannal, másik szemüveggel, és azt mondani, hogy revizionáljuk ezeket, és nézzük meg akkor, hogy mondjuk 2013-14 óta valóban mi a helyzet Magyarországon?
Azt reméljük, hogy ez lehetséges lesz, a KSH most dolgozik. A jövedelmi adatok revízióján júniusban adják át az Eurostatnak, az Eurostat majd megvizsgálja ezeket a revízió alatt átesett adatokat, és akkor azt reméljük, hogy ősszel talán már mi is hozzáférhetünk ahhoz az adatbázishoz, ami alapján akkor ismét majd az adatminőségi kérdésekkel kell majd kezdenünk, de ha ezeket sikerült tisztázni, és megnyugtató állapotot látunk, akkor kezdhetjük meg azt a munkát, ami ennek az időszaknak az ismételt elemzését jelenti.
Az Eurostat egyébként miért, vagy hogy engedte ilyen sokáig ezt az állapotot? Ez a szokásos EU-s bürokráciának a lassúsága, vagy mi okozta azt, hogy egy 10 évről beszélünk, ami hiányt vagy rést vágott ebbe az adatsorba?
Igen, ez egy nagyon összetett adatbázisnak egy nagyon speciális problémája. Az Eurostatnak számos adatellenőrzési mechanizmusa van, a standard adatellenőrzési mechanizmusok, ha mondhatom, azt nem voltak felkészülve ezekre a típusú adatproblémákra. Az uniós országokban nagyon-nagyon különbözők az adószabályok, nagyon-nagyon különböző a jövedelem szerkezet, tehát ami mondjuk Magyarországon egyértelmű nonsense az adatokban, az akár egy másik országban vadós adat lehetne. Az Eurostatnak a standard mechanizmusai nem szűrték ki ezt a problémát. Ugye most a friss jelzésünk alapján van egy olyan fejlemény, hogy kiadtak egy ilyen jegyzetet arról, hogy ezek a magyarországi jövedelmi adatok bizonyos években most így revízió alatt állnak. Ez egy pici előrelépés a transzparencia felé, abból a szempontból, hogy más kutatók is láthassák azt, hogy ezekre az adatokra nem érdemes most egyenőre hagyatkozni.
Tehát ezt annyival kiegészítettem, hogy már mi az áprilisi írásunkban jeleztük, hogy a 2023-at megelőzően is volt bennünk egyfajta gyanú, hogy valami nem teljesen van rendben az adatokkal, de egy nagyon speciális probléma, egy jelzés hívta fel a figyelmünket, vagy kezdtünk el előrelépni a kutatásban, és akkor jöttünk mi magunk is rá arra, hogy mit, legalábbis a leírás szintjén mi a probléma, majd utána egy kicsit nyomozni. Tehát nagyon nehéz volt pont ezt a speciális problémát észrevenni nekünk is, vagy a kutatóknak.
Ez az UNICEF-es jelzés volt?
Így van, ez a jövedelem torlódása küszöbb körül, amit az UNICEF-nek egy nagyon-nagyon speciális és nagyon eseti pont arra az időszakra eső kutatása hozott felszínre.
Tehát ők ugye azt vizsgálták, hogy a gyermekszegénységre milyen hatást gyakorol a megélhetési költségek növekedése, és akkor ennek kapcsán észrevették azt, hogy vannak inkonzisztenciák az adatokban, vagy valami, ők úgy érezték, hogy az nem az, amit látnak, ugye? Gondolom, hát hogyha lefordítom.
Hát az történt valóban, elnézést, hogy az inflációs környezet indította el a kutatást, hogy megnézzék, hogy a 2022-23-as általános inflációs környezet Európában milyen hatása volt a gyermekek szegénységére, és akkor egy kicsit mesterségesen megnövelték egy korábbi adatállományon, ami rendelkezésükre állt, illetve ami még egy békeévnek számított, a küszöböt. És akkor látták, hogy hát mindenhol növekszik a szegénység, de Magyarországon kiugróan növekedett. Uh-huh. És ebből láttuk akkor azt, hogy itt a probléma abból adódik, hogy a jövedelem, tehát a szegénység küszöb körül torlódnak a jövedelmek, és egy kis változás a küszöbben hirtelen nagy szegénység változást okozott.
Ez a júniusi határidő, ez egyébként mit jelent, hogy itt most egy csapásra kapunk egy képet a szegénységi helyzetről, vagy adatokat be tudunk illeszteni valami Excelbe, ami hirtelen kiszámolja, vagy ezek alapján el kell kezdenetek újra kutatni és átszámolni az idősorokat?
A június végén a KSH az Eurostatnak adja át az adatokat, tehát mi akkor még semmiképpen nem fogunk mondani a revízióról bármit. Ugye az Eurostat számítja ezeket az indikátorokat, tehát ugye azokat a táblázatokat az Eurostat állítja elő, amit aztán Európában mindenki figyel. Ez is meg fog történni, de számunkra majd az lesz a legfontosabb pont, amikor már hozzáférünk az úgynevezett mikroadatokhoz, tehát magához, a nagy állományhoz, ami alapján ugye ezt a problémát is fel tudtuk tárni az agregált adatokba, tehát egy olyan táblázatból, amiben Magyarország csak egy sor, és minden évre van egy-egy oszlopunk, ugye ebből ilyen típusú problémákat nem lehet feltárni. Az a pont, amikor mi újra meg tudjuk vizsgálni, hogy akkor ez a probléma megszűnte, meg minden évre sikerült-e konzisztenciát teremteni az adatokban, ez várhatóan ennek a naptári évnek a vége lesz.
Aha.
Hogyha arról kell beszélni, hogy mi történt az elmúlt években Magyarországon, akkor ti, mint kutatók, mit láttok? Ez a probléma súlyosbodott, és amikor azt mondom, hogy probléma, ugye itt azért az Unió által használt indikátorokat lehet, hogy el kell mondani, hogy mik ezek a relatív jövedelmi szegénységben élők aránya, súlyos deprivációban élők aránya, és még van egy másik, ami most nem jut eszembe. Szóval, hogy ti mit láttok az évek során, hogy mennyire komoly probléma és növekvő trende ez Magyarországon?
Tehát az Európai Unió 2020-as stratégiájához kapcsolódóan vezették be először a szegénységi célt, ami korábban nem volt része a stratégiáknak, stratégiák nyomon követésének. Ugye ezt a stratégiát már egy befogadó gazdasági növekedésként tételezték, és ezért úgy gondolták, hogy a szegénységnek is csökkennie kell együtt a gazdasági növekedéssel. Ez valóban egy három elemből álló úgynevezett kompozit összetett indikátor, a relatív jövedelmi szegénység, tehát amikor a küszöböt az eloszlásból, mondjuk meg a súlyos anyagi deprivációban élők aránya, ami inkább egy ilyen abszolút szegénység koncepció, tehát sokkal jobban összefügg a reál jövedelmek változása, mint a relatív mutató, és az alacsony vagy nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya. Ez egy kicsit bonyolultan hangzik, azt jelenti, hogy azt nézik meg, hogy egy háztartás szinten milyen a foglalkoztatottság. Aha. Tehát nem egyéni szinten, hanem háztartás szinten hogyan összegződik, és ahol egyáltalán nem dolgoznak egész évben, vagy csak nagyon keveset az aktív korúak, azokat tekintik nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásoknak. Azt gondolom, hogy Magyarországon a 2010-es évek alapvetően foglalkoztatás növekedést, mégpedig elsősorban az alacsony iskolázottsággal körében foglalkoztatás növekedést hoztak, ez tükröződik és a alacsony munkaintenzitású háztartásban élők arányának a csökkenésében.
Uh-huh.
Reál jövedelem növekedést hoztak, ez tükröződik a súlyos anyagi deprivációban élők arányának a csökkenésében. Azt nem tudjuk, hogy hoztak egyenlőtlenség csökkenést. Azt gondoljuk, hogy akár valamennyit hozhattak is, és a relatív jövedelmi szegénységi mutató alapvetően az egyenlőtlenségek változását mutatja. Nagyon bonyolult folyamatok összegződnek ebben, ezért nehéz megmondani pontosan, mert akár válság idejében csökkenhet a szegénység, vagy egy felfutó időszakban akár növekedhet attól függően, hogy hova kerülnek az adott időszakban vagy akár a munkahelyek, vagy honnan válnak munkanélkülivé, milyen típusú háztartásokban. Ezért ez egy nagyon összetett folyamatok eredménye. Nehéz megmondani, hogy mi történt Magyarországon. A most érvényben lévő publikált adatok szerint ez a mutató is csökkent. Azt szeretnénk tudni, hogy ez valóban
így van.
Csak egyrészt, hát nyilván így is föl lehet tenni a kérdést, egyszerűen szeretnénk tudni, hogy valóban mi történt. Szeretnénk, ha olyan adatok állnának rendelkezésre, amiből meg lehetne mondani, hogy mi történt.
Hát oké, akkor várjuk a lépést. Várjuk a lépést, hogy lehessen egyáltalán dolgozni, és akkor kicsit jobban lássuk azt, hogy mi a helyzet Magyarországon. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és érdekes téma, illetve hát nem csak, hogy érdekes, hanem nagyon fontos téma is abban a szempontból, hogy egyáltalán lássuk, hogy hol tartunk Magyarországon, és jó adatokból lehessen dolgozni, gondolom nektek is ez a célotok.
Ez az egyetlen célunk.
Na, akkor kitartást a további kutatásokhoz, most már talán előbb-utóbb rendeződnek ezek az adatsorok. Nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogattatok hozzánk. Tátrai Anna Mária volt a vendégünk, szociológus, az ELTE adjunktusa, és Gábor András, a Tárki vezető kutatója. Szép napot kívánunk nektek!
Köszönjük szépen.
Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
Millás reggeli.
És megyünk tovább hamarosan, mégpedig azzal a témával, majd észjáték rovatunkban, de csak az aranyköpés után, hogy kevesebb tengely, nagyobb hatékonyság az áruszállításban.
És de jó hangzik.
Tudod, mi ez?
Még nem.
Ez a Cityliner félpótkocsi.
Nagyon
ezt
jó.
Ezt fogjuk meg beszélni.
A másik fele.
Az, ne.
Ja, két fél külön járattal külön. Aha, értem. Külön célpontra.
Így van.
Megy.
Nagyon fontos. Úgyhogy logisztika rovatunk majd következik aranyköpésünk után. Várjuk a hozzászólásokat és kérdéseket természetesen. Most egy kis szünet, aztán jövünk vissza.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Egyik születésnaposunk Kafka Margit magyar író, költő, 1880-ban született ezen a napon, vagyis június 10-én azt mondta egy alkalommal, én nem felelhetek ma annak a valakinek a tetteiről, akit 20 esztendővel ezelőtt az én nevemen hívtak.
Ebben egyébként tök igaza van. Tehát, hogyha mondjuk 7 éven belül kicserélődik a tested minden sejtje, hát ezt szokták mondani, ugye, hogy a házasságoknál is van egy ilyen periódus, amikor már nem az az ember az, akihez hozzámentél,
igen.
És ez mind a két félre vonatkozik, tehát ne tessék félreérteni. Szóval, hogy változik, de egyébként bizonyos szempontból
érthető. Hát 20 év alatt ugye azért elég komoly.
Akkor még nem volt Insta meg Facebook, úgyhogy akkor viszont felelni kell. Most már erre nem gondol senki, én mondjuk
én
örülök
gondolok,
neki.
Mert én engem idegen, hogy mind a kettő, az Instán
örülök neki,
hogy
akkor nem volt, amikor egyetemisták voltunk.
Ja,
teljesen igen, más lenne a helyzet. Egyébként nekem mindig az volt a Kafka Margittal kapcsolatban, hogy én benne volt az irodalom tankönyvben, de kinyitottam és megláttam a képét, akkor olyan volt, mint egy ilyen női Rasputin. Nem először, hogy rá, de nagyon kemény nézése volt Kafka Margitnak, és borzasztóan ijesztőnek találtam. Adi Endre viszont azt mondta róla, hogy nagyon nagy író asszony. A magyar irodalom egyik legjelentősebb női írója, nyugat nemzedékének fontos tagja.
Akkor a gimnázium is lett azért kapta a nevet, vagy róla nevezték el, mert az is egy keménynek számító gimnázium.
Abszolút, igen.
Vagy nem is tudom, hogy Kafka az még?
Na, ezt én sem tudom, hogy Kafka, de én így hívom, hogy Kafka,
ja,
mert
szerintem mindenki, igen.
Szerintem ez rá.
Majd a hallgatók biztos
szerintem
tudják.
Szerintem Kafka, hát az kell, hogy legyen,
szerintem
nem?
Szerintem is, miért változtatták volna meg.
Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Na, beszéljünk arról a dologról, ami Európában hódít, Magyarországon viszont még kevésbé ismert és elterjedt. Ez pedig nem más, mint a Cityliner félpótkocsi, amiről röviden és tömören azt lehet mondani, hogy kevesebb tengely, nagyobb hatékonyság.
Ez nagyon jó, ezt már mondtad az előbb is, de ettől még nem teljesen tiszta, hogy működik. Mindjárt gatyába rázzuk ezt a kérdést. Vince Adrián fog nekünk segíteni, a Raben Trans European Hungary Kft. Szállítmányozási üzletág vezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, nézzük ezt a félpótkocsit, itt elviccelődtünk, hogy az egyik fele megy az egyik irányba, a másik irányba, de nem hiszem, hogy erről van szó.
Köszönöm szépen, hogy említettétek a nevét, ugye ez a Cityliner a Krónénak, a német Króne gyárnak egyedi fejlesztése, a városi disztribúciót segítendő. Amit említettetek, ugye kevesebb tengely, ugye hogyha látunk kamiont az autópályán vagy az utakon, akkor szoktuk látni, hogy három tengellyel közlekednek, viszont ennek a félpótkocsinak egy tengelye van hátul, emiatt egy picit rövidebb, mint egy standard háromtengelyes félpót, viszont ha összemérjük a kapacitását a standard teherautókkal, 12-18 tonna össztömeggel, akkor itt egy teherautó esetében a maximális paletta szám, amit el tudunk szállítani, az 18-20 paletta, ennél az eszköznél ez pedig 27 paletta. És így az egy tengely meddig lehetővé teszi azt, hogy jobban tudjon manőverezni a városban a szűkebb utakon is.
Aha. Ez egyébként melyik szállítási szakaszban használatos a nagy távos? Ja nem, hát hogyha városit mondasz, akkor valószínűleg ott a last mile delivery-be is a végső.
Ez a last mile-on, ugye a végső kiszállítási lábon érdemes szerintünk használni. Ugye az eszköznek nagy előnye az, hogy emelő háttallal rendelkezik. Aha. Így minden olyan adottsága megvan, mint egy rendes teherautónak. Viszont hozzá kell tenni azt, hogy több árut tudunk vele szállítani, és mivel több árut tudunk vele szállítani, ezért a fajlagos költsége, amit egy palettára vetítve tudunk mérni, az jóval alacsonyabb. Itt akár azt mondhatjuk, hogy 25, de némely esetben 60%-kal is olcsóbb lehet egy palettának a szállítása. És mivel a last mile distribúció, tehát a végső lábi kiszállítás vagy beszállításnak azért elég nagy aránya van a teljes forvéban, ezért a vezők is úgymond érezhetik ennek a jótékony hatását, amikor ezt tudjuk használni.
Akkor már csak az a kérdés, hogy miért van ez a kettősség, hogy Európában már hódít, Magyarországon pedig kevésbé elterjedt, még pedig hát itt ugyanolyan Budapestet véve történelmi városok, város a fővárosunk szűk helyekkel, rossz közlekedéssel, ahol lehet ennek szerepe?
Ez szerintem egy nagyszerű gondolat. Én a saját példánkat tudom elmesélni. Nálunk Hollandiába kezdték el nagyon profin alkalmazni az eszközt. Ez azt jelenti, hogy már 2019-ben is egy ilyen QR eszközzel megcsináltak átlagosan 22-23 lelátogatott címet,
aha,
ami az iparági standardok egy teherautó esetében szerintem megállnak az ilyen 14-16 címeknél, és ezt a gyakorlatot igyekszünk Közép-Európában is meghonosítani, így természetesen Magyarországon is. Amikor 2019-ben elkezdtük, akkor még mi is sokat kellett, hogy tanuljunk, tehát 5-6 címekkel tudtunk játszani. Azon a mai napon ez már itt a budapesti régióban ilyen 18-19 cím. Tehát jól mutatja azt, hogy a hatékonyságban már bőven a standard teherautós flotta felett vagyunk. És ami egy kicsit megnehezíti a történetet, az az, hogy például Hollandiában nincsenek nagyon behajtási övezetek. Tehát akár azt mondom, nem azt mondom, hogy a város legbelsejébe, de a városon belül is bárhol alkalmazható az eszköz. Itt nálunk, mondjuk ha Budapestet nézzük, akkor elég hamar kikerülnek azok a táblák, hogy 12 tonnával vagy 7,5 tonnával megközelíthető egy adott övezet. Nekünk erre van egy ötletünk, ezt hamarosan majd meg fogjuk osztani a közútkezelőjével is, mert arra gondoltunk, hogy amennyiben ezt az eszközt egy elektromos meghajtással, egy elektromos traktorral tudjuk alkalmazni, akkor szeretnénk majd a későbbiekben megállapodni a vezetéssel abban, hogy 12 tonnás övezetekbe beengedjük az eszközt, hiszen ha belegondolunk abba, hogy még az utakat is kevesebb terhelés éri, aha, hiszen nem 2-3 teherautóval fogunk bemenni egy adott részre, hanem csak egyel, és ott pedig hatékonyan tudunk dolgozni a városon belül.
Azon gondolkodtam, miközben ezt mondtad, hogy ez a last mile delivery hogy áll, hogy milyen logisztikai helyzetet kell megoldani azzal, hogy átcsoportosítjuk az árut mindig más típusú járműre, és hogy ez látszólag ugye, vagy egy ilyen laikus számára egy ilyen kiesést, vagy időbeli kiesést jelentene, de ahogy azt mondod, hogy nagyobb a hatékonyság, és jobban meg lehet oldani, gondolom, hogy ez valamivel kompenzálódik ez a dolog.
Természetesen. Ha belegondolunk abba, hogy Európában 1 millió gépjárművezető hiányzik a piacról, ez már ma ez a szám, amivel dolgoznia kell a logisztikai iparágnak, akkor azt gondolom, hogy ha azt tudjuk kínálni a piacnak, hogy meg tudjuk oldani akár a kisebb szállítmányaiknak a felvételét egy nagyobb eszközzel, és ezzel pedig elkerülhető az, hogy mondjuk egy nap 60-70 gépjárművezetét kelljen alkalmaznunk, mert elegendő alkalmazni mondjuk 50 gépjárművezetét, mert ugyanarra képesek vagyunk, mint egy nagyobb flottával. Ez valójában nem okoz lassulást a vező számára, hiszen a feladat az, hogy a mai napon az árut begyűjtsük a disztribúciós központunkba, és itt igazából a sebességre nincs hatással annak, hogy ezt mi most egy kis furgonnal fogjuk megtenni, sok gépjárművezetővel, sok károsanyagkibocsátóval, vagy pedig egy ilyen hatékony eszközzel, amiről most is beszélünk.
Oké, hogyha pedig azt kell kimondani, vagy kimutatni, hogy ez mennyire, mennyivel környezetbarátabb megoldás, akkor erre vannak mutatók, vagy mérések?
Van. Igazából egy példát számoltam gyorsan ki itt a beszélgetésünk előtt. Hogyha mondjuk két Euro 6-os teherautót nézünk, akkor ott a, és összevetítjük egy ilyen eszközzel, ami szintén számoljunk egy Euro 6-ossal, akkor ez 400-450 gram CO2-t tudunk ezzel megtakarítani. Ez azt mondja, hogy havi éves szinten akár több tonnás károsanyag kibocsátás csökkenést is jelent. És itt igazából csak arról beszélünk, hogy két eszközt váltunk ki. Mi azért azt tapasztaljuk a gyakorlatban, hogy egy ilyen eszköznek a implementációjával ki tudunk váltani a napi működésben valójában kettő teherautót és egy kis furgon, tehát az már kapásból három károsanyag kibocsátó.
Uh-huh. Oké, okay. Kíváncsian várjuk az eredményét ennek az elektromos megoldásnak is, és akkor köszönjük szépen, hogy elmondtad nekünk, hogy működik ez a félpotkocsi, és hogy mire jó egyáltalán, és hogy miért hasznos. Köszönjük szépen!
Én köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem róla, további szép napot!
Neked is, szervusz! Vince Adriánnal, a Raben Trans European Hungary Kft. Szállítmányozási üzletág vezetőjével beszélgettünk.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
Persze, Szent Margit lett a Kafkából.
Ja, persze, hát ezért igen. Ugye a Kafka Margit, az adta magát, hogy akkor Szent Margit legyen, igen, és akkor nem tudom, igen. Hogy miért volt, lehet, hogy úgy volt, hogy...
Hát visszakerülhetett egyházi kezelésbe, vagy valami ilyesmi.
Igen, majd ezt jól megírják nekünk a tudorok, akik egyébként sokan írtátok, köszönjük szépen.
Köszi.
Miért van az, hogy időről a Rádió Café időről időről eltűnik az Apple Podcastből? Jó, gyorsan el akarom mondani, hogy a TuneInnek van valami problémája, és a TuneInre nagyon kevés hatással vagyunk egyszerűen. Nagyon sokan, akik internetes rádiókészülékkel, tehát ilyen fizikailag megvásárolható net rádióra készített rádiókészülékkel hallgatnak minket, vagy autóban, ahol a TuneIn az, ami be vagyunk állítva, nem tudnak minket hallgatni már online, és emiatt mondják, hogy szakadozik és nem működik. Ez a TuneIn-nel kapcsolatos valami, nem tudom, meg kell nézni. A mi streamünket egyébként folyamatosan figyeljük 0-24 órában, és hogyha van egy szakadás van, vagy kimaradás van, az jelzi a rendszer rögtön a technikai személyzetnek, és erről tudomásunk van, és ilyen nem nagyon van. Tehát az a helyzet, hogy vagy az applikáció rossz, most érdemes egyébként a millásreggeli.hu-n hallgatni, vagy rádiókafé applikációval, ezzel kapcsolatban is írjátok meg a tapasztalatotokat. A TuneIn-nel kapcsolatban pedig többen jeleztétek, hogy nem működik online valami miatt a rádió. Ez a TuneIn hiba volt, nem tudom, hogy az miért van. Megpróbálok majd ott valamit csiholni, de mondom, tehát kb. Olyan velük beszélgetni, mint egy sajtreszerővel, tehát, hogy nem válaszol a cég, és nagyon lassan reagál. Úgyhogy ezt sajnálom, hogyha máshogy tudtok hallgatni minket, vagy valamilyen más módon lehet behangolni. Autóban mondom, hogyha Android autó, akkor érdemes más applikáción keresztül próbálkozni, vagy mondom a Rádió Café hivatalos applikáción keresztül, de én például 4 vagy 5 különböző rádiós ilyen appon keresztül próbáltam, és az mind működött, úgyhogy
én nem is ismerek annyit.
Dehogy nem. Csomó, persze, ott van a My Online Radio, ott van a Radio Garden, és még lehet mondani sok ilyet. Ezeken mindegyiken működött. A TuneIn-on nem működött. Na, jöjjön a bevándorló szülőktől származó Hanni El-Khatib, aki félig palesztin, félig távol-keleti, azt hiszem talán vietnámi származású, és kiváló muzsikát csinál, most már mint amerikai állampolgár, hiszen ő ott született, ott is nőtt fel, teljes mértékben amerikai. Na, hát közben nézegettem, tényleg a Radio Gardenen most nem működik. Én tegnap néztem, akkor működött, azt mondja a kedves hallgató, hogy napok óta nem működik, de folyamatosan rajta vagyunk, hogy javítsuk. A szakadozást azt nem tudom. Most egyébként az oldalunkon valaki megtalálta azokat a linkeket, amiket én mindjárt leszedek onnan, mert annak idején, amikor elkezdtünk streamelni innen a caféról, akkor volt 3 működő streamlink is. Most a millásreggeli.hu/online. Ez a tök egyszerű. Vagy pedig egyszerűen csak a millásreggeli.hu-ra, ha rámegy az ember, és ott megnyomja
az
élő adás alatt található play gombot. Ezeket most teszteltük, mind a kettő teljesen jól működik, úgyhogy ezeket érdemes becsatornázni ezekbe a rádiókészülékekbe. A Rádió Café applikáció szintén működik, úgyhogy azt is jobb letölteni és azon hallgatni. Nem tudom, hogy a Radio Garden honnan szedi a streamet, azt meg kell majd nézni, vagy a listázást kell kérni tőlük, úgyhogy köszönjük, hogy felhívtátok erre is a figyelmet, meg arra is, hogy nem írja ki a Rádió Café applikáció a zenéket. Na majd ezt is mindjárt szólunk a technikának, és megjavítjuk. Na, ami volt még, az pedig az, hogy ugye most a Los Angelesben duplázzák a Nemzeti Gárda létszámát, a kivezényelt 2000 nemzeti gárdista létszámát megduplázzák, 4000 főre emelik, és plusz jön 700 tengerész gyalogos, és ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy Donald Trump amerikai elnök, hogy úgy érzi, nincs más választása, viszont Gavin Newsom, kaliforniai kormányzó Ram pedig azt mondta, hogy határőrizeti felelőse Trumpnak Tom Homan, hogy azt javasolja, hogy Gavin Newsom Kalifornia kormányzót le kell tartóztatni a bevándorlás elleni erőfeszítések lehetséges akadályozása miatt. Aki egyébként Newsom korábban élesen és folyamatosan kritizálja a Nemzeti Gárda bevetéséről szóló döntést, és azt mondja, hogy csak szítja a feszültséget. Most már ugye a negyedik egymást követő napon vannak tüntetések, de korán sem olyan összefüggő, és az egész várost ilyen zavar, vagy milyen veszélyes zónává alakító tüntetés hullámról van szó, hanem ilyen egymástól elszeparált kisebb, persze, nyilván azok komoly összecsapásoknak néznek ki, meg dobálják egymást, meg lövik füstbombákkal,
hát
meg ilyesmi.
Gyújtogatnak elektromos autókat,
így van. Hát ez van ilyen, különböző negyedekben, igen. De hát ugye az a helyzet, hogy nagyon nagy felháborodást váltott ki a latin-amerikai közösség körében a hatósági fellépés, és az is, hogy ki az, akit illegális bevándorlónak minősít a Trump kormányzat. Itt azért eléggé érdekes paraméterek alapján határozzák ezt meg. Ugye még arról is szövetségi bírósági bírók sem értenek azzal együtt, hogy mi van például azokkal az emberekkel, azokkal a venezuelaiakkal, akiket kitoloncoltak, egyszerűen felrakták a repülőre, tehát hogy az ő státuszuk micsoda, tehát nem egészen egyértelmű a helyzet, és egész egyszerűen a demonstrációkat rögtön illegálisnak minősítették a hatóságok szövetségi szinten, amivel nem ért egyet állami szinten a Kalifornia és Los Angeles városa sem, úgyhogy egészen érdekes helyzet alakult ki Los Angelesben. Na, jön Spittandi, a
legfrissebb
hírekkel. Így van a hírekkel,
mi pedig jövünk vissza egy érdekes személlyel, Wolfgang Richarddal. Május 21-én temették el Wolfgang Richard vezér főkapitányt és feleséget, a Fiumei úti sírkertben. Ugye haza kellett hozni Costa Ricából a hamvait, oda emigrált a császár és királyi Duna flottilla utolsó parancsnoka. Az ő személyét fogjuk felidézni Katona Csaba történés segítségével. Nagyon izgalmas alakja a folyami, nem is tudom, hogy hívják ezt, folyami
hajózásnak.
Hajózás, igen, de ilyen katonai, tehát hadászati.
Igen, a flottillának.
A flottillának így is van, meg érdekes trükkökkel alapította meg a magyar királyi folyamőrséget, úgyhogy hallgassátok, majd tartsatok velünk, most hírek után jövünk vissza.